Serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvéreim! Az Efezusi Levél 5. fejezetéből idéztem ezt a Biblia verset, és szeretném mind a két verset is még, ami ide tartozik, a maga teljességében felolvasni, és ma ez lenne a témánk, hogy hogyan támadjunk fel a halálból, a lelki halálból, illetve milyen akadályai vannak ennek többek között, és hát csak a Krisztussal való közösség az, ami számunkra egyedül megoldást jelent, mind a bűnnel szemben, mind Isten akaratára vonatkozóan, hogy azt tudjuk teljesíteni. Tehát így olvasom az Efezusi Levél 5. fejezet 14. versének a közepétől. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ezt az újonnan revideált Károlyi fordítás alapján olvastam, most pedig a Calvin kiadó által kiadott Bibliából szintén ugyanúgy felolvasom. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Láthatjuk, hogy van itt egy kis különbség a fordításban, nem olyan nagy, de talán érthetőbbé válik a mondani való. Kitűnik már a második felolvasás után, hogy kapcsolat és összefüggés van a között, hogy jól gondoljátok meg, hogy hogyan éltek, és a között, hogy értsétek meg, hogy mi az Isten akarata. Tehát a kettő között kapcsolat van, ezért nem mindegy, hogy milyen módon élünk. Hogy evangéliumi módon-e, keresztény módon élünk-e, vagy csak bibliai elveket vallunk, de nem keresztény módon élünk. Tehát nem elég csak bibliai elveket vallanunk, szükséges, hogy Krisztus követők legyünk. Mert Isten akarata éppen ez ránk nézve. Ám Isten akaratát nem lehet csupán eszmeileg megérteni a végtelenségig. Tehát, hogy valaki a bűn hatalmában él, és akkor ő eszmeileg megérti Isten akaratának minden szegmensét, ilyen nem létezik. Van egy határ, ameddig eljuthatunk, azért kaptuk ezt a világosságot, hogy Istenhez térjünk, megtérjünk, szívünket odaadjuk, és az Istennek való engedelmesség nyomán további megértésre, bölcsességre fogunk jutni. Ezért mondta Jézus, hogy aki akarja cselekedni az Isten akaratát, megtudhatja-e tanításról, hogy Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Aki akarja cselekedni. Tehát nem az, aki csak kíváncsi rá, és még nem jutott el addig, hogy döntést hozzon Krisztus mellett. Tulajdonképpen a megélt evangélium, az evangéliumi élet, egyén és közösségi élet, amely a Jézus Krisztusba vetett hitből fakad, ez az Isten akarata a mi számunkra. Tehát az Isten akaratának még más szegmensei, más szempontjai is csak a Krisztus követéssel és a Krisztussal való közösségben fog kibontakozni a mi számunkra. De vajon miért szólít fel Pál apostol által az Úr, hogy serkenjünk fel, ébredjünk fel, támadjunk fel a halálból, mert akkor fog számunkra Krisztus megnyilatkozni. Éppen ezért, mert Krisztus enélkül nem ragyog fel. A bűn hatalmában vergődni tulajdonképpen Krisztus nélküli állapot. A laodiciai állapot is ilyen. Krisztus nélküli állapot hasonló ehhez. De az Isten igéje az megelevenítő hatalom, hogyha a Szentlélek munkálkodik, amikor azt olvassuk, vagy amikor valaki hirdeti az igét hittel, odaadással, szeretettel, és szereti azt a közösséget, és imádkozik is érte, akkor az ige, az megevelenítő hatalom tud lenni az ember szívében, aki azt hallgatja. És az Isten azért akar felébreszteni minket, mert nem akarja, hogy elveszünk, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. Hosszan tűr érettünk, írja az apostol, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mi az Isten akarata? Azt akarja, hogy mi szenté legyünk. Az Isten akarata a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól például megtartóztassátok. Az Úr akarja és folyamatosan munkálja a mi megszentelődésünket, hogy eljussunk az érett férfiúságra, a Krisztussal ékeskedő kor mértékére, hogy Krisztus jellemvonásai meglátszódjanak a mi életünkben, a mi jellemünkön, magatartásunkon, a szelídségben, az alázatban, a hosszú tűrésben, a kedvességben, és a Krisztushoz méltó, a Krisztus igazi, Krisztusi szeretetben. De vajon az a kérdés, hogy vajon mi, amikor az Isten minket megkeres ezzel a kegyelmével, hogy a mi megszentelődésünket munkálja, mi mennyire működünk vele együtt? Mert ez a valódi kérdés. És akkor a Lukács evangélium a 21. fejezetéből egy Biblia verset olvasok fel, ami a következőképpen hangzik, Lukács 21.34-et. De vigyázzatok magatokra, mondja Jézus, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén lakoznak. Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Hogyan tudunk vigyázni magunkra? Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben. Mert a szív el tud nehezedni. És itt három szempontot hallottunk, hogy miben tud a szív elnehezedni. Az élet gondjai, a részegség és a tobzódás miatt. De felolvastam talán még azt az igét is, amelynek hatására Augustinus a 3.-4. századi egyházatja megtért Szent Ágoston. A Római Levél 13. fejezetéből, mert ennek hatására tért ő meg. És ez hasonló felszólítást tartalmaz a mi számunkra is. Róma 13.13.14. Tisztességben járjunk, amint illik nappal, nem dorbézolásokban és részegeskedésben, nem paráználkodásokban és kicsapongásokban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hát az Úr Jézus éppen a végidőről szóló beszédében figyelmeztette övéit, hogy vigyázzanak, nehogy elnehezedjék a szívük, hogy nehogy váratlanul jöjjön rájuk az a nap, mármint az Úr Jézus második eljövetele. Nehogy készületlenül érje a benne hívőket. A szív elnehezedése olyan, mint hogyha valaki elaludna. Tehát az ébersége lefokozódik, megszűnik. Mint ha a hívő elaludna. Mert nem az Isten kegyelme által jut erényről erényre, nem növekszik az isteni szeretetben, az engedelmességben, a krisztusi jellemvonásokban, nem a bűn fölötti győzelmes életre halad, mert elengedte Isten kezét, alszik, vagy a lelki halál állapotában van, hanem bűnről bűnre. Bűnt bűnre halmoz az ilyen állapotban az ember. Tulajdonképpen a Biblia szerint a lelki halál állapotában van az ilyen ember. A bűnei következtében például, a bűnei következtében jut ilyen szintre, például, ha nem tud valakinek megbocsájtani. Aki gyűlöli az ő atyafiát, az a lelki halálban van, írja János apostol. Tehát sokféle oka lehet, de mindenképpen a bűn az oka. Még akkor is így van ez, hogyha valaki bibliai elveket vall. Tehát ő az esze szerint úgy döntött, hogy ő Krisztust válassza, és a krisztusi értékrendet, de a bűnnel nem akar szakítani. Tehát Lukács evangéliuma írja ezt, amit az előbb felolvastam, hogy a szív bizony elnehezedhet a tobzódás, a részegség és az élet gondjai miatt. És Jézus figyelmeztetett, hogy nehogy váratlanul érjen minket az a nap. Ezért virasszunk és imádkozzunk, mondja Jézus. Tehát van néhány tényező, amelyek miatt az emberi szív elnehezedhet. Csak nagyon röviden ezekről. Hát ott van a tobzódás. Mikor beszélünk tobzódásról? Amikor az ember bőségben van, minden tekintetben, el van halmozva. Ilyenkor az ember az életmódjában és gondolkodásában egy kicsit a világ fiainak értékrendjéhez kezd igazodni. Nem Istenre támaszkodik, hanem a megszerzett vagyonra, a pénzre. Nem hálás azért, amit szerzett, nem annyira, hanem inkább a saját munkájának, a saját erejének tulajdonítja azt, amit összegyűjtött, vagy meg tudott alapozni. Természetesen benne van ebben az ember munkája, az kétségtelen, de hát az egészséget kitől kaptuk, hanem de a jó Istentől. Tehát sokkal inkább az ember saját magának tulajdonítja, és nem Isten ajándékának. Talán minket ez kevésbé fenyeget, ez a dobzódás. De azért említettem meg, mert a dobzódással más bűnök is járnak együtt. Például, ha bőség van, akkor nagyobb a kényelem. A kényelemből lustaság fakad. A lustaságból pedig tisztátalan vágyak és egyéb mértéktelenség, sőt, paráznaság is származhat. A mértéktelen evés-ivás pedig csökkenti az ember erkölcsi erejét, és még sorolhatnám. Ennek következtében az ember nem erényről erényre jut, hanem bűnről bűnre fog jutni. A másik, amit említett, a részegség, hogy vigyázzatok, hogy el ne nehezedjen a ti szívetek a részegség következtében. Hát nem csak italtól, szeszes italtól lehet megrészegedni, hanem például a Bibliától idegen eszméktől is meg lehet ittasodni, sőt az ember még saját képességeitől is meg tud ittasodni, saját magától is. Hát egyre több a társadalmunkban a narcisztikus ember. A keresztény életében ez úgy mutatkozik meg, hogy inkább ügyel a tekintélyére, mint arra, hogy nehogy az Istent megbántsa. És óvja, védi azt a kis képet, amit saját magáról kialakított, és semmilyen körülmények között föl nem fedné magát, hogy tulajdonképpen neki milyen belső küzdelmei vannak. Nincsen erre szükség a keresztény életben. Hiszen egymásnak testvérei vagyunk. És mindannyian ugyanazzal küszködünk, és ugyanúgy vágyakozunk a győzelemre, mint a másik testvérünk feltehetően. A harmadik, ami miatt megnehezedik a szív, az élet gondja. Az élet gondjai miatt ez már egy kicsit komolyabban kell ezt venni, mert mindenkinek vannak gondjai. Vagy családi jellegű, vagy egészségügyi jellegű, vagy a társadalom folyamataiban előálló problémák. Mindenkinek vannak gondjai. És Jézus azt mondja, vigyázzunk. A jövőtől való félelem sötét felhőként nehezedhet a hívő lelkére. És ilyenkor az ember elfelejt hitből élni. Olyan, mint mikor Péter apostol, mikor kilépett a csónakból, mert Jézus felé el akart indulni, akkor nem Jézusra nézett, hanem a mélységre és a hullámokra, és azonnal süllyedni kezdett. Na, ehhez hasonlít az életünk, amikor magatartásunk, amikor nem Jézusra nézünk, hanem a körülményekre. És ilyenkor nem hitből élünk, és nem tudjuk annyira Istenre bízni magunkat. Pedig Jézus arra tanított, hogy elég a napnak a maga baja. Tehát ne aggodalmaskodjunk a hónap miatt. Van egy méltatlanul elfelejtett könyv, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, Válaszd az életet című könyv, és ebből a mai alkalommal szeretnék több mindent felolvasni. Nem szoktam általában az ige hirdetéseim során olvasni, de most én úgy láttam jónak. Nekem ez akkora kincs ez a könyv, amióta én ezt olvasom, hogy meg szeretném veletek osztani ezeket a gondolatokat. Tehát a Hitélet és a Hétköznapok című fejezetből olvasok először a 248. oldalról. Amikor Jézus Pétert és társait elhívta, ők azonnal otthagyták hajójukat és hálóikat. E tanítványok egyikének másikának gondoskodnia kellett valakiről, de amikor a megváltó hívását hallották, nem tétováztak és nem kérdezték, hogy fogok megélni, és hogyan tartom el a családomat. Engedelmesen elfogadták Jézus hívását. Amikor pedig később Jézus megkérdezte tőlük, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ezt tudták válaszolni. Semmiben sem. Ma az Úr minket is szolgálatra szólít, mint annak idején Mátét, Jánost és Pétert. Ha szeretete érinti szívünket, nem az ellenszolgatatás kérdése lesz gondolataink homlokterébe. Örülünk annak, hogy Krisztus munkatársai lehetünk, és bátran bízunk gondviselésében. Ha Isten lesz az erősségünk, világosan fogjuk látni, mi a feladatunk, és törekvéseink önzetlenek lesznek, és életünket nemes célhatja át, ami az anyagias gondolkodás fölé emel. Tehát, ha Isten lesz az erősségünk, világosan fogjuk látni, mi a feladatunk, és törekvéseink önzetlenek lesznek, életünket nemes célhatja át, ami az anyagias gondolkodás fölé emel. Sokan, akik Krisztus követeinek vallják magukat, aggodalmaskodnak és nyugtalankodnak, mert nem merik magukat Istenre bízni. Na, figyeljük meg ezt a gondolatot. Miért nem merik Istenre bízni magukat? Nem adják át magukat teljesen neki, mert visszariadnak az ilyen átadás esetleges következményeitől, enélkül viszont nem lelnek békességet. Sok embert azért emészt a gond, mert a világ szintjét akarja elérni. A világot akarják szolgálni. Vállalták bonyodalmait, átvették szokásait. Ennek következtében jellemük eltorzult, és belefáradtak az életbe. Az örökös nyugtalankodás felemészti életerejüket. Urunk szeretné, ha letennénk ezt a rabigát, és felajánlja nekik az ő igáját. Így szól, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Tehát ezt szerettem volna most felolvasni nektek egyelőre. Na most mivel egészíti ki még Jézus a tobzódást, ami miatt elnehezedik az ember szíve, az élet gondjait és a részegséget? Hát a magvető példázatában Máté, Márknál és Lukásnál még kiegészíti. A tövisek közé hullott mag jelképezi ezt a talajt. Na mivel egészíti ki? Hát például azt írja Máténál, hogy a világ gondja és gazdagsága. Hát a világ gondjáról már szóltam, és a gazdagság csalárdsága. Nem csak azt írja, hogy a világ gazdagsága, hanem a gazdagság csalárd. Miért csalárd a gazdagság? Hát a gazdagság ugye a tobzódásnak egyik formája, lehetne azt is mondani. Azért csalárd a gazdagság utáni vágy, mert látszólag pénzzel sok mindent meg lehet valósítani. Például mondjunk példát, méghozzá szentnemes célokat is. Ha szeretnénk egy táborhelyet Erdélyben, ahol az evangéliumot hirdethetnénk, akkor hát az belekerül hát elég szép összegbe. Egy legkisebb táborhely is 100 000 eurónál kezdődik. Mondtam egy példát. Ha az ember eljátszik a gondolattal, milyen jó lenne Istenem, hát akkor mennyivel könnyebb lenne jó programokat szervezni, meghívni embereket, és akkor egy ilyen táborhelyen építeni a te országodat. Csak a pénz kellene hozzá. Ugye? Tehát ott van ez a gondolat. És igen, van ebbe igazság, mert ha nem lenne benne igazság, akkor nem lenne szempont. Egy jó táborhely, jó programokkal és megfelelő emberekkel, akik az Istennek adták magukat, igenis áldás lehet Isten országának az építésében. A gazdagság azért is csalárd, mert nem azt látjuk, hogy általában a vagyonos, igen gazdag emberek azok beteltek volna azzal, és azt mondták volna, hogy nekem most már ez elég. Hanem ha van, akkor még több kell. És ha még több van, akkor még több kell. És ezért végül is elcsavarja az ember szívét Krisztustól, és fogva tartja, ezért is csalárd a gazdagság. És a pénzre fog az ember támaszkodni, és nem az élő Istenre. Jézus ezért tanított minket erre, hogy vigyázzunk, hogy el ne nehezedjék a szívünk. Na de hogy válaszoljak arra a kérdésre, vagy arra a felvetésre, hogy bizony, hát hogyha lenne több pénz, akkor hát egy táborhelyet is lehetne vásárolni, vagy sok mindent meg lehetne valósítani Isten művében. De kedves testvéreim, ne felejtsük el, hogy az üdvösség munkája nem másokon, hanem először rajtunk kezdődik el. Hát a Jóisten először minket akar átformálni, fiához, Jézushoz hasonlóvá, ahhoz, hogy az ő dicsőségét, az ő jellemét be tudjuk mutatni azoknak az embereknek, akiknek az üdvösségét szeretnénk munkálkodni. Ameddig ez nincsen kész, nem biztos, hogy a pénz az az ember javát fogja szolgálni, illetve üdvösségét. És a mi részünkről pedig mi a kötelesség? Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hűséges. Ha mi a kis dologban hűségesek vagyunk a jó Istenhez, akkor az Isten többet fog ránk bízni. Nagyobb feladatot, felelősségteljesebb feladatot fog ránk bízni. Hogyha mi hűségesek vagyunk a mindennapi kötelességeink teljesítésében, az Isten még nagyobbat, még többet fog ránk bízni. Szeretnék akkor ebből a könyvből ismét olvasni a 243. oldalról és a 244. oldalról. Ne felejtsük el, hogyha munkakörünk nincs ínyünkre, azt Isten kezéből kell vennünk. Ha tetszik, ha nem, el kell végeznünk azt a munkát, ami a legsürgősebb. Valamit hatalmadban van cselekedni erőt szerint, Prédikátor könyve, azt cselekedjet, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. A továbbiakban Minden feladatot szentnek kell tartanunk, bármilyen szerény is az, mert azzal is Isten szolgáljuk. Imádkozzuk naponként. Uram, segíts, hogy megtegyem mindazt, amit csak telik tőlem. Mutasd meg, hogy hogyan teljesítsem jobban feladatomat. Adj akaraterőt és vidám szívet. Segíts, hogy én is olyan szeretettel szolgáljak, mint a megváltó. Gondolkodjunk el egy kicsit Mózesnek az életé. Mózes a fáraó fiát, az akkori egyik ókori nagy birodalomnak, az egyiptomi birodalomnak a jövendőbeli fáraója szerepébe kerülhetett volna tulajdonképpen, mint egy államférfi úgy nevelték. Mind katonai, mind vallási, az akkori vallási értelemben, és mind mindenféle tekintetben, tehát ő amikor fiatal emberré érett, úgy gondolta saját magáról, hogy ő alkalmas arra, hogy Izraelt kivezesse Egyiptomból. Isten alkalmasnak találta őt? Nem. Isten úgy látta jónak, hogy Mózest még 40 évre elviszi a pusztába, és ott pásztorkodik. Na most képzeld el egy államférfit, a fáraónak a fiát, most képzeld el, aki végül is egy pásztorkodó életet kezd élni. Mint hogyha ma egy igen gazdag és tehetős ember, a fia kimenne pásztorkodni a hegyekbe. Hát ez milyen élet? Hát mindenki elcsodálkozna, nem? Tehát megvetné. De Mózesnek erre az iskolára volt szüksége, mert a következőt írja ez a könyv. Miközben nyáját a hegyek vadonjaiban és a völgyek zord legelőin vezette, megtanult hinni, szelídnek, türelmesnek, alázatosnak és önzetlennek lenni. Megtanulta gondját viselni a gyengéknek, gyámolítani a betegeket, keresni az elkóborlottakat, elhordozni a zabolátlanokat, gondozni a bárányokat, ellátni az öregeket és az erőtleneket. Ebben a munkában Mózes közelebb került a főpásztorhoz. Egyé vált Izrael szentjével. Most már nem tervezte egy nagy mű véghez vitelét, igyekezett a rábízott munkát Istennek való szolgálatként hűséggel elvégezni. Hát kedves testvéreim, hát nem csodálatos ez a gondolat? Hogy olyan tulajdonságok fejlődtek ki és jelentek meg Mózesnek a jellemében a 40 év alatt, miközben az állatokat gondozta és róluk gondot viselt, ami szükséges volt neki később, hogy amikor Izrael népét kivezette Egyiptomból, akkor a népről is tudjon gondoskodni. Láthatjuk, hogy Isten milyen csodálatosan tanít és vezeti az ő népét. Akkor még a 246-os és 47. oldalról is olvasok egy rövid részt. Kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj! Jeremiás könyve. Az Úr nem ad helyet művében azoknak, akik jobban vágynak a koronára, mint a kereszthordozásra. Olyan emberekre van szüksége, akik jobban törekszenek feladatuk elvégzésére, mint a jutalom elnyerésére. Olyan emberekre, akik inkább az elveket szorgalmazzák, mint az előléptetést. Az alázatos emberek, akik munkájukat Istennek végzik, talán nem tudnak olyan látványosan dolgozni, mint a fontoskodva sürgölődők, de munkájuk mégis többet ér. Sokszor azok, akik nagy reklámot csinálnak maguknak, Isten és a nép közé állnak, és munkájuk eredménytelennek bizonyul. Akik nap mint nap hűségesen elvégzik a rájuk bízott munkát, azokra Isten, ha itt lesz az ideje, nagyobb felelősséget helyez. Ennyit szerettem volna innen felolvasni nektek. Na most Jézus a magvető példázatát Lukásnál még kiegészíti azzal, hogy bizony az élet gyönyörűségeinek az élvezete miatt is elnehezedhet az ember szíve. Márk evangéliumában pedig kiegészül még az egyéb dolgok kívánságával is. Hát sok mindent szoktunk kívánni. Lehet, hogy önmagában nem ártalmas. De ott vagyunk a kívánság parancsolatánál, hogy ne kívánt. Ne kívánd a felebarátodét, azt, ami a másé. Se a házastársát, sem a vagyonát, semmiét, ami a te felebarátodé. Sok minden ártalmatlannak látszik, de mégis foglyul ejtheti az ember szívét. Krisztus követés ezzel szemben azzal kezdődik, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Aki értelmi és az evangéliumért elveszíti az életét, ugye, az megtalálja. mint az, aki meg akarja menteni az életét. Ezt is szeretni. Arra is vágyik. Ezt is meg akarja szerezni, meg amazt is. Aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. De aki, azt mondja Jézus, aki értem, és az evangéliumét elveszíti, az megtalálja azt. Hogyan? Például az idejéből odaad valamit mások szolgálatára. Például egy nagycsaládos édesanyához elmegy, és vigyáz a gyerekeire. Egy órát, vagy kettőt. Azért, hogy az a nagycsaládos anyuka is tudjon egy kicsit imádkozni és pihenni. Vagy elmenjünk és meglátogatunk egy beteget. Vagy egy idősről gondoskodunk, valamit bevásárolunk neki. Oda szálljuk az időnket. Hadd kérdezzem meg kell halljon minden esetben önmagának az, aki ezt teszi? A saját vágyainak? Igen, meg kell halljon a saját vágyainak, ahhoz, hogy Isten akaratát teljesítse, a kényelemnek és egyéb más kívánságainak. De csak így tudunk, testvéreim, hűségesek lenni a kicsiben. Csak így tudunk a világ világossága lenni. Mások számára. És akkor következő gondolattal folytatnám. A kívánságaink teljesítésé nem ad a szívnek valódi örömet, csak Isten akaratának a teljesítése elégíti ki az ember szívét. Pál apostol írja Timóteusnak a második levélben a következőt. Timóteus az írott második levél, második fejezet, 22. verse. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat. Testvéreim, ebben sok minden benne van. Egyrészt kerüljük a bűnt, ami az emberi természetünkből fakad, megromlott emberi természetünkből. Mi az, amit cselekedjünk, és végül kikkel együtt, hittestvéreinkkel együtt. Mert a Jóisten minket közösségre hívott. Nem csak arra, hogy egyéni utat járjunk. Ez rendkívül fontos igehely ebből a szempontból is. Tehát, kedves testvéreim, jó gondoljátok meg azért, hogy hogyan éltek. Erről még egy pár gondolatot, utána pedig mit jelent, hogy Áron megvegyétek az alkalmatosságot? Ezt hogy lehetne magyarul szépen lefordítani? Jól gondoljuk meg, hogy hogyan élünk, mert ha nem ébredünk fel az alvásból, és nem támadunk fel a lelki halálból, akkor Krisztus hogyan ragyoghatna fel a számunkra? De ha minden nap megtanulunk meghalni saját magunknak és önző vágyainknak, azoknak a kívánságoknak, amelyek romlásba visznek, akkor Krisztus szeretete, Krisztus fog élni bennünk az ő lelke által. Elmondhatjuk akkor Pál apostollal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De vajon a Galata levélben ez az ige, a második fejezet 20. versében mivel kezdődik? Azzal kezdődik, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus? Nem ezzel kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Mit jelent végül az, hogy Áron is megvegyük az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Arról nem kell szólnom, hogy a napok gonoszak, tehát az mindenki számára világos. De mit jelent? Hát azt jelenti, hogy Istennek az az akarata, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt. Jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt. A szavaink tekintetében és a cselekedeteink tekintetében is. Amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel. Különösen hittestvéreinkkel. Ugye már a károlyi fordításnál a hitünk cselédeit hittestvét jelent, nem a lelkészeket. Cselekedjünk jót mindenkivel, különösen hittestvéreinkkel, és tudjuk, hogy mivel folytatódik ez az ige, ez is egy érdekes szempont a Kolossai levélben, hogy azt mondja a Pál apostol, azt írja, hogy beszédünk legyen sóval fűszerezett. Tehát legyünk kedvesek egymáshoz. Tanuljunk meg egymással szépen bánni, szépen beszélni. De nem elég ezen a szinten megmaradni, mert tegyünk jót mindenkivel, ugye, tehát a tettek, cselekedetek szintjén is éljük meg az evangéliumot, és lehetne talán azt itt megfontolni, hogy végezzük el azt az egyszerű vagy alantas házi munkát, amit nem nagyon végez el más. Szánjuk oda magunkat, és csináljuk meg. És így mutassuk ki Isten iránti és családtagjaink iránti szeretetünket. Mert aki a kicsiben hű, az a nagyban is hűséges lesz. És akkor befejezésül még a 228. oldalról egy idézetet fogok felolvasni, és akkor lassan lezárom a mai igehirdetést. Így olvasom a 228. oldalról. Meg kell szabadulnunk jellemünk öröklött és szerzett vonásaitól. Sok embernek kell felszámolnia mindazt, amit egy életen át tanult és megszokott, hogy Krisztus iskolájában tanulhasson. Ápolnunk kell szívünkben az Istenhez való ragaszkodást. Rá kell nevelnünk magunkat a kísértést legyőzni tudó gondolkodásra. Meg kell tanulnunk felfelé nézni Isten igének elveit, amelyek elérnek az égig és átfogják az egész örökké valóságot, a hétköznapi életünkre gyakorolt hatásaiból értjük meg igazán. Tehát amikor engedelmeskedünk az Isten igének, akkor értjük meg, amikor kifejti a hatását az Isten igéje, akkor értjük meg annak az értékét igazán. Minden tettünk, minden szavunk, minden gondolatunk alkalmazkodjék ezekhez az elvekhez. Hozzunk mindent Krisztussal összhangba, és rendeljünk mindent uralma alá. A Szentlélek a drága ajándékaihoz nem egy pillanat alatt jutunk. Bátorság, álhatatosság, szelídség, hit, Isten megmentő hatalmába vetett rendíthetetlen bizalom, évekig tartó tapasztalatok gyümölcsei. Isten gyermekei igyekvő szent élettel, az igazsághoz való rendíthetetlen ragaszkodással határozzák meg sorsukat. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. Isten gyermekei igyekvő szent élettel, az igazsághoz való rendíthetetlen ragaszkodással határozzák meg sorsukat. Ezért, kedves testvérem, nem csak neked, hanem saját magamnak is mondom, serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen.